Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Hogyan születnek az álhírek?
Az álhír jelensége nem új. Nem lehet azt mondani, hogy a 21. században született, hiszen feljegyeztek már korábbról is 18.-19. századi példákat is erre. Viszont a fake news, vagy más néven kacsa, vagy álhír most nyert egy új közeget, elsősorban a közösségi médiában és az online világban, mert hogy az úgynevezett post-society-ben, vagyis az igazság utáni világban, igazság utáni társadalomban, ez sokkal könnyebben tud terjedni, azt is mondhatjuk, hogy fénysebességgel.
Említette itt az első példákat, még mielőtt a részletekbe belemegyünk, ezek mik voltak egyébként a 18-19. Századból?
Az egyik legismertebb ilyen régi korai példa a Hold Hoax, vagy a Hold átverés. Ez a 19. században jelent meg a The Sun című bulvárlapban.
Érdekes ellentmondásban.
Az és a nap megjelent így módon. És az volt a lényege, hogy felfedeztek a Holdon egy önálló civilizációt, és ilyen denevér, emberszerű lények laknak a Holdon. Ez lett ennek a bulvár újságnak a bármikor is legeladottabb száma, mert hogy sokan ennek bedőltek. És akkor utána természetesen tisztázták, hogy ez nem igaz, de mint ahogy azóta is ez megtörténik az álhírekkel kapcsolatban, az eredeti hírt, ami becsapja, vagy be akarja csapni a közönséget, sokkal többen olvassák, sokkal többen megosztják, és ezzel szemben a helyesbítéseket alig valaki olvassa el. Ugyanezt történt a Sun esetében is. De mondhatunk egy másik régi példát is, ez a Fidzsi Sellőnek az esete volt, amikor végig turnézták Európát egy olyan állattal vagy lénnyel, amelyre azt mondták, hogy ez egy sellő, mert hogy úgy nézett ki, mint ahogyan a sellőket elképzeljük, emlős, ilyen emberszerű felső teste volt, és halszerű alsó teste volt ennek a lénynek, és ennek a csontvázát mutogatták mindenfele. Aztán kiderült, hogy igazából egy majmot és egy halat raktak egybe, és így csapták be a nézőközönséget. De klasszikus példa a Kempelen farkasféle sakkautomata is, amelyről azt mondták, hogy az automataként működik, aztán utána kiderült, hogy ebben az automatában egy sakkozni tudó, kisnövésű, törpennövésű ember ült. Úgyhogy ezek a régi példák, ezek is elterjedtek, nyilvánvalóan nem olyan mennyiségben és nem olyan sebességgel, mint a mai álhírek.
Hiszen ugye, ahogy ön is említette, ma azért jóval nagyobb terük van ezeknek terjeszkedni, nagyon gyorsan ráadásul. Mi ezeknek, mondjuk a mai kontextust tekintve, a motivációja?
Egyrészt gondolhatunk a gazdasági érdekekre, hiszen hogyha valaki rákattint egy oldalra, mert ott valamilyen érdekes, szenzációs hírt talál, akkor a megosztások és a kattintások révén valaki pénzügyi bevételre, anyagi haszonra tud szert tenni. Ez lehet az egyik motiváció. A másik motiváció a politikához kötődik, hiszen a politikai érdekeknek része lehet az is, hogy elbizonytalanítsák az állampolgárokat, vagy éppen meggyőzzék valamilyen álláspontot a helyességéről. Ez lehet egy másik motiváció, és a harmadik motivációt idézőjelben mondom, trollkodásnak szokták nevezni, amikor valaki önmaga vagy éppen mások szórakoztatására terjeszt ilyen információkat, és ezeket általában viszonylag gyorsan és könnyen leszokták leplezni. Az ilyen típusú média hackekre gondolok, amelyeknek egyáltalán csak az a célja, hogy vagy megmutassák, hogy hogyan működik az embereknek a hiszékenysége, másrészt pedig az a célja, hogy szórakoztassanak valakit vagy valakiket. Tehát ez az a három fő motiváció, ami miatt ezek elsősorban megjelennek a médiában.
Felmerül bennem a kérdés, hogy nem okoz ez egyébként a fogyasztók részéről egyfajta bizalomvesztés? Tehát, hogyha valaki egyszer elolvas egy fake news-t, akkor utána már nem kattint ugyanoda, vagy éppen azért, amit az előbb mondott, hogy ugye nem olvassuk el a helyesbítéseket, nem történik bizalomvesztés.
Ezt nagyon nehéz felmérni, hiszen itt egyénekre kellene rákérdezni, hogy akkor ez a bizalomvesztés megtörtént vagy sem, de egy jelenséget megemlítek, amelyet a kutatók leírtak már ezzel kapcsolatban, ez pedig a kételje paradoxon. Ami azt jelenti, hogyha az emberek nagyon sokszor hallják azt, hogy kételkedni kell a kapott hírekben, akkor azokat az információkat, amelyek legitim forrásból származnak, és valós, tényszerű információra épülnek, azokat sem hiszik el. Tehát talán inkább itt van a probléma, hogy nem csak, hogy bizalmukat veszik egy-egy platformban, hanem már abban sem hisznek, ami pedig hihető lenne, mert tényleges és tényszerű információkat tartalmaz.
Tehát akkor egy totális hiteltelenítés történik, vagy hiteltelenedés történik.
Ez lehet egy veszély. Egyébként szokták kérdezni, hogy hogyan lehet védekezni, vagy hogyan lehet felismerni az álhíreket. Egyrészt lehet itt formai és tartalmi szempontokra is gondolni, ezekről is beszélhetünk, de szerintem amit érdemes megemlíteni, ez a kételj. De ez csak akkor működik jól, hogyha szkeptikusak vagyunk azzal kapcsolatban, amit látunk, vagy amit olvasunk, de csak egészséges mértékben. Tehát nem lehet és nem szabad mindenben kételkedni, de bizonyos értelemben szkeptikusnak kell lenni, és bizonyos mértékben szkeptikusnak kell lenni az olvasott hírekkel kapcsolatban. De hogy lehet még ezeket felismerni, ezeket az álhíreket? Érdemes megnézni, hogy milyen oldalról tájékozódunk. Megnézni, hogy megbízható-e az a forrás oldal. Használ-e további forrásokat, utal-e más oldalakra? Ennek kapcsán érdemes azt megnézni, hogy ugyanazt a hírt megtaláljuk-e más médiumoknál is. Hogyha nem, hogyha csak egy oldalon szerepel, akkor az már gyanús kell, hogy legyen. Aztán gondoljunk arra, hogy mennyire szenzációhajhász a téma. Hogyha megmagyarázhatatlan jelenségekre ad egyszerű, könnyen érthető választ, akkor sok esetben ott is gyanakodnunk érdemes. Mert hogy felkelti a kíváncsiságunkat, és annak könnyedén beszoktunk dőlni.
Milyen ilyen példa van egyébként erre az utóbbira?
Erre például a koronavírus kapcsán mondhatjuk példaként azt, hogy milyen egyszerű gyógymódok vannak rá, vagy voltak rá. Amikor még nem jelent meg a védőoltás, amely megóv a súlyos betegség, vagy pedig az elhalálozás ellen, addig megjelentek az olyan típusú megoldások, hogy például gargarizáljunk sós vízzel, mert hogy a sós meleg víz az elpusztítja a vírusokat. Ez természetesen nem igaz, és a gargarizálás sem segít. Az volt ennek a hírnek a folytatása, hogyha ezzel gargarizálunk, és utána lenyeljük, akkor a gyomorsav majd elpusztítja a vírusokat. Pontosan tudjuk, hogy ez nem így működik. Ez egy nagyon egyszerű orvosi utánajárással már kideríthető, hogy ez a hír bizony nem igaz, de ez egy nehéz, mindenkit sújtó problémára könnyű, egyszerűen kezelhető megoldást jelentett, és hihetetlenül gyorsan elterjedt a közösségi médiában.
Hiszen ugye miért ne terjedt volna el, mindenki szeretett volna benne hinni. Gondolom ez is egy fontos szempont, hogyha egy ilyen nagy probléma van, mint amilyen a koronavírus, akkor mindenki szeretne könnyű megoldást találni rá, és hogyha valaki ezt adja, akkor könnyen bedőlünk ennek.
Ez így van, ezt hívja a szociálpszichológia megerősítési torzításnak. Tehát ami megfelel a véleményemnek, az sokkal könnyebben elhiszem. Hogyha azt gondolom, hogy könnyedén megoldható ez a vírushelyzet, vagy keresek rá egy könnyű megoldást, akkor ezt sokkal könnyebben hajlamos vagyok elhinni. Úgyhogy ez valóban így van. Aztán, hogy hogyan ismerhetjük még fel? Érdemes végig gondolni, hogy vajon mi lehet a tartalom előállítójának, vagy pedig a megosztójának az érdeke. Fűződik-e ahhoz, hogy ez a hír terjedjen valamilyen anyagi vagy politikai haszna. Erre is érdemes gondolni. És érdemes arra is gondolni, hogy milyen ennek a hírnek a formája. Hogyha nem felel meg a hagyományos hírformátumnak, például nagyon szenzációhajhász képek vannak benne, vagy nagyon sok nyelvi, akár helyesírási hiba van a szövegben, akkor érdemes gyanakodni, mert elképzelhető, hogy nem megbízható, nem biztos forrásból származik ez a hír.
Azok, amiket itt felsorolt, ezek azt a kételyt ébresztették bennem, hogy azért nem biztos, hogy ezeket a dolgokat mindenki kivétel nélkül fel tudja ismerni.
Nem, de ezért is beszélünk erről ilyen sokat, hiszen fontos az, hogy megpróbáljuk minél inkább felismerni, és hogyha legalább azt el tudjuk hinteni, hogy gyanakodjunk a hírforrásokban, és nézzünk utána, és nézzünk egy picit a dolgok mögé, akkor már azt hiszem, hogy nyert ügyünk van.
Ön hogy látja egyébként ezek a fake newsok, az álhírek, ezek egyre inkább teret nyernek, vagy a tudatosság, a tudatosítás előmozdításával kicsit háttérbe szorulnak?
Úgy tűnik, hogy azért teret nyernek. Gondoljunk itt például az oltás ellenes mozgalomra a koronavírus kapcsán, amikor elterjedt az, hogy az 5G technológia is a vírus terjedését segíti, ami nyilvánvalóan nem igaz, vagy az, hogy az oltásokkal csippet jutatnak az emberek szervezetébe, ami nyilvánvalóan nem igaz. De olyan régi elméletek is feltámadtak az utóbbi időben, mint például a lapos földhívőknek a csoportja, akik azt mondják, hogy a föld nem gömb vagy geoid alakú, hanem lapos. Új lendületet kapott az utóbbi időben az UFO hívőknek a csoportja, akik valamiféle új eljövetelre várnak ennek kapcsán. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy igen, eléggé erőteljes most az álhíreknek a jelenléte.
És akkor a megoldás az pedig az edukációban rejlik.
Ez egyértelmű, mindig ezzel szoktuk zárni, hogy ez legyen a megoldás. Ténylegesen érdemes erre a figyelmet felhívni, és erről igen-igen sokat beszélni, és beszélgetni, és tájékozódni.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Idén április 1-én lezajlott a Budapest Bank és az MKB Bank fúziója, és hát jövő májusban a Takarék Bank is belép ebbe a körbe. Nézzük ennek a private banki üzletágának a vonatkozását, mi az, ami itt sokat fog változni, vagy más lesz, mint ami korábban volt a különböző bankoknál egységszinten.
Hát egy nagyon izgalmas időszak közepén vagyunk, majdnem azt mondtam, hogy vagyunk túl, de hát dehogy vagyunk még túl ezen, hiszen félúton járunk a teljes bankholding, illetve ezen belül a private banking terület fúziójában. Ugye három tagbanki üzletágról beszélünk, a Budapest Bank, Takarék Bank, illetve az MKB Bank privátbanki üzletágait fűzzük most egy esernyő alá, hogy teljes legyen a képzavar, és azt gondoljuk, hogy ennek a műveletnek az igazán kézzelfogható előnye pontosan abban fog megjelenni majd, ami így a három üzletág összehasonlítása tekintetében a legizgalmasabb, jelesül, hogy nagyon-nagyon más területen mozgott a három private banking terület, aminek az a következménye, hogy igazán nagy átfedéseket az üzletágaink között, itt a fúzió kezdetekor végrehajtott diagnosztika alapján nem is találtunk. Annyi bizalmas információt talán a hallgatókkal meg lehet osztani, hogy amikor például a közös ügyfélkezelésnek a problematikáját néztük, alig néhány százaléknyi közös ügyfélportfóliót találtunk. Tehát ebből az következik, hogy nagyon-nagyon távoli volt egymástól ez a három üzletek fókuszát tekintve. Miért érdekes és izgalmas ez? Ugye egy fúzió kapcsán az S betűs szót azt egyszer nem lehet megkerülni, essünk is túl ezen minél hamarabb. Ugye a szinergia miatt érdekes több üzleti területnek az összeolvasztása. A szinergiának pedig az én megértésem szerint két típusa lehetséges. Az egyik, amikor egy adott teljesítményszintet kevesebb erőforrással tudunk elérni, vagy megtartva a meglévő erőforrásokat a három tag bank teljesítménye összegénél egy magasabb eredményességet fogunk tudni elérni. És nekem nagyon mély meggyőződésem, hogy a mi esetünk, kicsit próbáltam a hangsúlyozással erre utalni is, hogy az utóbbi szenárió lesz, tehát arra számítunk, hogy ez a három egymástól nagyon-nagyon különböző természetű üzletág együtt a három összegénél többre lesz majd képes.
Egyébként az eltérő profilt az magyarázza, vagy az indokolja tulajdonképpen, hogy mind a Budapest Bank, mind az MKB, mind pedig a Takarék Bank azért más-más üzleti arculattal rendelkezett, és nagyjából mondjuk ez a ügyfélkörre is igaz volt?
Ez igaz az ügyfélkörre is, ez tulajdonképpen publikus információ, hogy ugye tradicionálisan az MKB private banking területe volt magasabbra pozícionálva, ott egy 100 millió forintos belépési küszöb volt a privát banki kiszolgálásra. A Budapest, illetve a Takarékbank privát banki területei ennél jelentősen alacsonyabb belépési limittel működtek, és úgy félúton találkoztunk így a fúzió után. Nálunk az ügyfélkört 50 millió forint fölötti vagyonnál definiáljuk már privát bankinak. Tehát való igaz, hogy teljesen más ügyfélkört céloztunk, de itt azért ezen a ponton szeretném nagyon hangsúlyosan jelezni azt, hogy miközben beszélünk ugye vagyonokról, és valamilyen formában nyilván hát a működésünknek egy alapfeltétele, hogy szegmentáljuk azt, hogy bankon belül ki melyik ügyfélkörrel foglalkozik, azért a bank egésze, és mi sem differenciálunk az ügyfeleink között vagyoni alapon. A privát bankot én éppen ezért nem is elsősorban az ügyfelek vagyon alapján közelítem meg soha, sokkal inkább a szolgáltatás minőségén, illetve az egyes szolgáltatás elemek elérhetőségén. Nyilván a privát bankot az jellemzi, hogy egy bank legjobb funkcióit foglalja magában, és mondom, mi elsősorban ezt szeretnénk magunkról tükrözni, nem pedig azt, hogy milyen vagyonokkal dolgozunk. Éppen ezért, és akkor a föltett kérdésre a válaszomnak a másik aspektusa, ugye az ügyfélkörről beszéltünk, az ügyfeleket kiszolgáló szolgáltatások köre is nagyon izgalmasan áll össze. A Budapest Bank kiszolgálása az tradicionálisan nagyon erősen a befektetési alapokra fókuszált. Az MKB befektetési szolgáltatásai azért inkább az egyedi tőkepiaci megoldásokban voltak, azt gondolom erősek, bár a befektetési alapok fókusza itt is nyilvánvalóan megjelent. Míg nem ezek mind igazak a Takarékbankra is, miközben a Takarékbank, amit a fúzióba hoz, az az ország talán leggazdagabb fiókhálózat, ami azt jelenti, hogy egy olyan üzletág, mint a privátbank, ami az személyes kapcsolatokra fókuszál, sokkal közelebb kerül fizikailag a partnereinkhez és az ügyfeleinkhez.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Ilyen ez a magyar lélek, ami a csomag küldést illeti. És nyilván van egy lélektani hatást is érdemes ide tenni, ugye, mint egy üveg bornál, vagy bárhol máshol, egy átlag fogyasztónál, hogy mennyit hajlandó fizetni azért, hogy így vagy úgy, vagy amúgy érkezzen meg az állított csomag.
Ugye itt a leginkább a rendelés, a kosárérték, amit veszek az interneten, az a legmeghatározóbb, mert nyilván, hogyha veszek egy 1000 forintos terméket, akkor nem akarok 2000 forintos szállítási díjat fizetni. Tehát ugye egyrészt magasabb értéket érdemes vásárolni, ugye az egységre jutó, vagy több dolgot érdemes vásárolni. De hát biztos, hogy van az a pont, amikor már azt mondja a vásárló, hogy akkor inkább én elmegyek a fizikai boltba, és nem online fogom megvenni. Minden esetre ezt nem látjuk, ezt a trendet, bár állítólag most ugye épp véget ért a Black Friday, és az elkereskedők nem mosolyognak annyira. Olyat is hallottam, hogy 15-20%-kal kevesebb volt, mint tavaly a forgalom.
Várják az emberek a számlákat nyilván. A rezsi meg sok minden, az nem csak a futásszolgáltatókat érint, igen.
Igen. De most volt egy kutatás, igazán az internetes vásárlók 60%-a azt mondta, hogy ő nem érzi azt, hogy nagyon komolyan befolyásolná az infláció az ő vásárlási szokásait. Nyilván az látható, hogy másmilyen termékeket fognak vásárolni, de azt is gondoljuk, hogy akármilyen válság jön, vagy van előttünk, vagy vagyunk benne, mert ugye nem tudjuk, mert mindig az, még nyáron azt gondoltuk, hogy már nagyon rossz lesz október, nem láttuk ezt októberben, sőt, mi rekord.
Tudod, az idegenforgalom ugyanígy van, igen, most látják a november-decembert, addig minden tele van, most a január-február a kérdés, hogy ebben igazad van, igen.
Igen, tehát, hogy nem lehet, ugye ez nagyon nehéz menedzsmentben, mert nehéz tervezni, nehéz megmondani, mi minden esetre további növekedést tervezünk jövőre, mert azt gondoljuk, hogy ez a helyzet bizony a csomagpontok, meg a csomagautomaták felé fogja terelni az ügyfeleket.
Az különböző, mint itt a környező országokban, hogy mi a viszonyunk az, hogy akarunk hozzájutni a csomaghoz, személyesen, futárral, automatából, bárhogy.
Gyakorlatilag így a európai kultúrában van egy ilyen észak-déli tengely, hogyha a házhozszállítás versus csomagautomata fogyasztást nézzük, a skandináv-baltik régióban ott egyértelműen preferált a csomagautomata, vagy a csomagponti átvétel, nem szeretik, hogy házhoz jön a csomag. És ahogy megyünk délre Olaszország fele, ott fokozatosan a házhozszállítás válik a preferálttá. Ugye Magyarország ugye a kettő között van, és ugye azt is érdemes megemlíteni, hogy ugye itt nálunk van egy csúcstechnikás csomagautomata hálózat, ami magasan vagy messze előrébb jár, mint a legtöbb csomagautomata hálózat a világban, technikában, szoftverben, és ugye hát mi már 7 éve itt vagyunk, jelen vagyunk, tehát azért eléggé megváltoztattuk a felhasználói szokásokat. Olyannyira, hogy a második negyedévben volt egy kutatás, hogy ami kicsit meglepő módon azt mutatta, hogy a magyarországi kisvárosokban, tehát nem a fővárosban, már a csomagautomata a preferált kiszállítási mód. Budapesten még ez nem fordult meg, de ha megkérdeznek egy interneten vásárló vidéki nagyvárosban élő, akkor ők elsősorban már csomagautomatába akarják rendelni a csomagjukat.
Tudjuk ennek az okát, vagy az okait? És egész más, hogyha ezt 2 éve kérdezem a Covid alatt, meg egészen, hogy más lehet az ok most.
Biztos, hogy az egyik ok a csomagautomata penetráció, tehát hogy milyen sok automata került ki. Akkor tényleg egy kisvárosban nagyon koncentráltan folyik az élet, tehát a bevásárlás meg az ügyek intézése azért egy pár pontra helyeződik. És ott akkor a csomagautomata már egy logikus megoldás, hogy ne kelljen még a futárhoz elmennem, vagy valamilyen csomagpontra elmennem, hogy fölvegyem a csomagot. Ugye azt is láttuk, hogy ezek a nagyvárosok, hogy Debrecen, Győr, Szeged, stb., ott nagyon-nagyon erős az internetes vásárlás. Tehát csomagosztás 40% Budapest, 60% vidék, és nyilván a 60% ezekre a nagyvárosokra koncentrálódik főleg.
Hol tartunk most akkor automata számban, meg rekesz számban? Tudsz olyat mondani, ami megállja a helyét 2 nap múlva is?
Nem, mert azt is tudom, hogy jövő héten vagy 20 automatát fogunk berakni. Nagyjából úgy néz ki a piac, hogy nekünk van a legtöbb automatánk és a legnagyobb kapacitásunk. Ez ugye úgy néz ki, hogy most ilyen 66 ezer rekesszel vagyunk. Következő szereplőnek olyan 25-30 ezer rekesze lehet, és akkor ebbe a 30 ezeres, 20 ezeres rekesz számba vannak a többiek. Tehát azt jelenti, hogy elvileg egy nap alatt 20 ezer csomagot lehetne berakni, vagy nálunk 66 ezeret, hogyha ugye mindent kivennének azonnal. Egyébként ebben is látunk egy nagyon érdekes, nem is mondom egy trendet, mert folyamatosan az elmúlt 7 évben azt láttuk, hogy a csomag átvételnek az ideje, tehát amióta betöltés és az ügyfél átvétel közötti eltelt idő folyamatosan csökken. Ez azt mondom, hogy nem igaz már, hiszen az emberek 75%-a egy napon belül kiveszi a csomagot.
Mikor jön egy új konkurens, akkor azonnal rohantok oda, nyilván túlzok, bocsánat, de akkor rögtön tesztelitek, nézitek, milyen az élmény, hogy néz ki, hogy nyilván az ember akkor kíváncsi arra, hogy még mindig én vagyok az utca legjobb borbélye.
Természetesen mindent tesztelünk, és ugye ez nem csak a hardware tesztre vonatkozik, hanem itt is behoznám a digitális szakember díjat, vagy rangsorolást. amit szerintem inkább a csapatom érdemel ki, mert ugye van egy nagyon erős ilyen üzleti intelligencia csapatom, aki nem csak a hardvert nézi, hanem mindent, a honlapokat, hogy vannak a webshopon megjelenítve, stb.